hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Széchenyi Könyvtár régi nyomtatványok tárának katalogizáló munkája során egyedülálló felfedezésre került sor. Egy különlegesen ritka és rendkívül korai ős nyomtatványnak, Gutenberg úgynevezett 36 soros bibliájának pergamenre nyomtatott töredékét azonosította a Nemzeti Könyvtár fiatal kutatója, Szovák Márton. Tette közzé a rendkívüli hírt az OSK. A felfedezés különlegességét az adja, hogy a 36 soros biblia a híres 42 soros Gutenberg Bibliánál is ritkább. Világszerte mindössze 76 példányt tartanak számon. Magyarországon pedig ez a második ismert töredék. A lelet értékét fokozza, hogy pergamen, ebből még kevesebb kötet készült, mint a papírra nyomtatott változatból. Miniszteri elismerésben részesült a Nyíregyházi Egyházmegye 3 munkatársa. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Nyíregyházán megrendezett vármegyei ünnepségen miniszteri elismerő oklevelet vehetett át, többek között Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum igazgatója, Pregicer Fruzsina színművész, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója, valamint Újteleki Zsuzsanna, a Nyíregyházi Egyházmegye levéltárának munkatársa. A 2026-os kincses kultúróvoda program 65 millió forint pályázati keretösszeggel indul, tájékoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményben az MTI-t. A minisztérium 10. alkalommal hirdeti meg a kincses kultúróvoda programot azért, hogy az óvodai nevelés és a kulturális intézményrendszer együttműködését elmélyítse, és elősegítse a kulturális tartalmak minél gazdagabb beépülését az óvodák helyi pedagógiai programjába. A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élmény alapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal. A személyes ügyintézés továbbra is rendkívül népszerű. 2025-ben 15,8 millióan keresték fel a kormányablakokat, ami új látogatottsági rekordot jelent, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Tokajban, a felújított kormányablak átadóján. György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord. Az államtitkár úgy fogalmazott, ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van. Az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak. Az olimpiai játékoknak szentelik a szombaton kezdődő velencei karnevált, amelyre több mint két hét alatt 1 millió látogatót várnak. A város központi részében rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be, a belépés ingyenes. Szokás szerint a karneváli programsorozat a Szent Márk téren szabadtéri bállal kezdődik, amelyen nem csak jelmezesek vehetnek részt. Az idei bálokat a Bridgerton család című amerikai sorozat témái ihletik. Az Európai Bizottság 153 millió eurós sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és a menekülteket befogadó Moldovának. Ukrajnának 145 millió eurót különítenek el, Moldovának pedig 8 millió euró jut a háború elől menekülők ellátására. Olvasható az Inforádió oldalán. Az orosz és fehér orosz import kivezetését célzó európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. A szervezők szerint a cél az, hogy megállítsák az uniós pénzek áramlását az orosz állam felé, valamint megerősítsék az EU értékalapú kereskedelem politikáját. Eladja külföldi eszközeit birtokló leányvállalatát az amerikai Carlyle befektetési cégnek a Lukoil. A tranzakció nem érinti a kazasztáni eszközöket, amelyek továbbra is a vállalat tulajdonában maradnak. 4 nap után felfüggesztették a határátkelők blokkádját az Észak-Macedón és a montenegrói kamionsofőrök. A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása volt. Végül a szombati időjárásról. Általában erősen felhős, borult idő várható, de az északkeleti határ mentén átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. A csapadékzóna közben gyengül, egyes részeken szűnik is, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás. Legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, az északkeleti tájakon azonban még mindig élénk lesz az északkeleti szél. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nemrégiben a Magyar Kultúra napján jelent meg Kis Gabriella gyöngyfűző népi iparművész második könyve, melyben a kalotaszegi pártákat mutatja be. Megismételjük vele első könyvének megjelenésekor 2023-ban készített beszélgetésünket.
Amikor először beszélgettünk 2016-ban, én most, ahogy jöttem hozzád, visszahallgattam azt a beszélgetést, és nagyon jó volt hallgatni, amiatt, hogy tudom, hogy amiket abban elmondtál tervként, annak hál' Istennek nagy része megvalósult. Ugye utána beszélgettünk az Essenciálitás kapcsán, és legutóbb pedig megjelent a könyv is, ami szintén terv volt, hogy a kutató munkádat az általad feldolgozott gyöngy ékszernek mondhatom, azokat könyvben is megjelentetted. Úgyhogy szerintem vegyük fel a fonalat ott, ahol legutóbb abbahagytuk, hogy alakult akkor a gyűjtőutad, hogy alakult ezeknek az anyagoknak a feldolgozása.
Érdekes, amit most mondasz, mert én ezekre a tervekre már így nem emlékszem, tehát hogyha most vissza kellene mondanom, hogy mit beszélgettünk 2016-ba, szerintem csak töredékét tudnám visszaidézni, hogy én akkor mit terveztem. De hát valószínűleg azon az úton haladtam, amit terveztem, mert hogy ez egy cél volt számomra már egész régen, tehát hogy 2006-ban, amikor megkaptam a népművészeti fiúmestere címet, akkor az utolsó oldalán a dolgozatomnak leírtam, hogy muszáj egy ilyen kutatóutat valakinek véghez vinnie, akinek van erre lehetősége, mert hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk alatt a Szegen ezeknek a mintáknak az összegyűjtésénél, mert hogy ez még nem történt meg, hiába a régóta ismert ennek a tájegységnek a mintakincse, illetve a gazdagsága. Én lettem az, aki ezt az általam leírt vágyat végrehajtotta. 2019-ben nyertem el a Magyar Művészeti Akadémiának az ösztöndíját, 3 éves kutató munkát. Azt vállaltam, hogy Kalotaszeg közel 50 falujában felgyűjtöm, összegyűjtöm a még meglévő mintakincset, amit gyöngyből készített természetesen, hiszen erről beszélünk ugye a gyöngyékszerekről. Ezeket katalogizálom, és hogyha lesz rá lehetőség, akkor könyvben megjelentetem. Ez a gyűjtőút egész jól sikerült, elég jó anyagot sikerült gyűjtenem, hogy azt a hogyan kezdődött és most hol tartunk a fonalát végig tudjam írni. Azonban vannak ebben az útban lukak. Ebben segít nekem a múzeum, mert akár a Déri Múzeumban, akár az Erdélyi Múzeumban, akár a Néprajzi Múzeumban megvannak azok az ékszerek, amiket valószínűleg ők sem tudnak hova rakni, csak valaki valamikor felgyűjtötte és megvan a raktárban, de én nagyon jól látom, hogy hová illik be ebben a sorban ez az adott ékszer. Nagyon nagy segítséget kaptam a múzeumoktól, hiszen mindenhol szeretettel látnak, és tényleg az összes felelhető anyagokat a rendelkezésemre bocsátják, tehát meg tudom találni a hiányokat, a lukokat. Így talán egy teljes ívet sikerül minden ékszerből leírnom, vagyis hát a legjobb tudásom szerint leírnom, inkább így mondom, mert még, ahogy megjelent a Főkötő csipkés könyvem, most is kapok olyan mintákat, amik abban nincsenek benne. Tehát, hogy ami számomra ismeretlen. Úgyhogy picike változtatással, de egy újdonság mindig, amikor látok akár egy képet, akár egy kész ékszert, amit megmutatnak, hogy láttál már ilyet? És akkor szoktam mondani, hogy vagy igen, vagy nem.
Akkor ez egy jó bőséges anyag még mindig.
Abszolút, igen, igen. Mivel, hogy nincsen felgyűjtve, illetve nincsen ez így összegyűjtve, ezért nem tudjuk, hogy hol vannak a darabok. Tehát, hogy vagy szerencsénk van, és akár adatközlőknél megtaláljuk, vagy a múzeumokban megtaláljuk, vagy nincs szerencsénk, és pont nem jut el hozzánk az információ, hogy valakinél valahol volt ilyen, vagy lapul a láda a fiában egy ilyen. De én azért bízom benne, hogy a legtöbbet sikerül összegyűjteni ezekből.
Említetted te is, hogy megjelent a könyved, ez ugye tavaly decemberben volt itt pont, ahol ülünk a könyvbemutató. Egy kicsit beszéljünk a könyvedről. Nádasmenti főkötő csipkék a címe, és Kalotaszegnek egy bizonyos népi ékszernek a mintakincsét mutatott be benne.
Igen, ez úgy indult, amikor a gyűjtőúton voltam, így ez volt az elképzelés, és az MMA-s pályázatomban is ezt írtam, hogy egy összefoglaló könyvet szeretnék Kalotaszeg ékszereiről. Azonban ez, amint említetted is, meg tényleg így is van, annyira bőséges ez az anyag, hogy ez egy viszonylag hosszú könyv lett volna, hogyha ezt egybe tudjuk adni, és hát ennek az anyagi mozata azért eléggé súlyos volt. Amikor arról beszéltünk, hogy mennyi pénz kellene ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhessen, és olyan példányszámban, amit én szerettem volna. Úgyhogy ekkor született meg az a döntés, hogy erre nincsen ugye anyagi dotáció, akkor született meg ez a döntés, hogy szétszedjük ékszertípusokra, vagy szétszedem ékszertípusokra, és hát a főkötő csipkék az, ami a legközelebb áll a szívemhez, ezért került ez elsőként leírásra. Ebből van a legtöbb minta is, de most, hogy írom a pártáskönyvet, a második részt, nem is vagyok benne biztos, hogy pont a főkötőkből van a legtöbb minta, mert a párták ugyanilyen bőséges információval rendelkeznek. Tehát, hogy az lett a terv, hogy 5 részre szétszedjük. Ennek jelent meg most az első része, a Nádasmenti főkötő csipkék címén, második lesz a pártáskönyv, 3. lesz, amit a bojtok, sallangok, lehet, hogy ezt a 2 témát szét kell szednem, majd meglátjuk. Szintén attól függ, hogy milyen mélységig akarom leírni magát az elkészítési módját, mert ez talán az egyik legbonyolultabb ékszer Kalotaszegen, és akkor még a férfiakat sem hagyjuk ki, az utolsót pedig a férfi ékszereknek szentelném.
Hogyha valaki a kezébe veszi a könyvet, akkor mit ajánlasz neki? Hogy nézze át, hogy forgassa?
Hát attól függ, hogy mi a cél. Tulajdonképpen a könyvnek a felépítése úgy készült el, több variáció is volt rá, hogy készítsük el a könyvet. Dr. Töcegi Tekla, Mérában élő néprajzkutató, segített nekem ebben a könyvben. Ő volt tulajdonképpen a lektora, de szoktam mondani, hogy ne nevezzem lektornak, mert hogy ez egy érdekes közös munka volt, és nem is igazándiból tökéletesen felel meg az a munka, amit ő segített nekem a lektori munkának. Tehát ő nagyon sokat segített, ő néprajzos szemmel nézte ezt a tehetséget is, illetve ezt a munkát is, még én gyöngyfűző szemmel néztem. És a kettőnknek a szellemisége, vagy a látásmódja találkozott gyakorlatilag a végeredményben, úgyhogy a néprajzos vonalból rengeteget segített nekem, hiszen én nem néprajzosként végeztem, tehát én mérnök vagyok, úgyhogy hogy egy kicsit másként fogtam meg ezt a kérdéskört, mint ő. Azonban meg tudtunk egyezni mindenben, tehát hogy egy közös megegyezéssel döntöttük el, hogy mi kerül be, mi kerül ki a könyvből. Falvanként csoportosítottam főkötő csipkét, ez nekem nagyon fontos volt, mert hogy igazándiból maga a problémakör, ami miatt én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni és katalogizálni ezt az anyagot, az volt, hogy a falvak mintakincsét a nem kint élő ékszerkészítők általában összekeverték. És én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy minden falunak a saját jellegzetes mintakincsét leírjuk, és ezt határozottan rögzítsük, hiszen így lesz bogást el ki egy főkötő csipke, vagy mérai, vagy magyar vistai, vagy akár bármelyik falut említhetném. Nádasmente a címe a könyvnek, de ez menet közben meg a kutatás során kiderült, hogy Alszegen és Felszegen is vannak gyöngyös ékszerek, és főkötő csipke jellegű, vagy akár főkötő csipkének nevezhető ékszerek is vannak, csak ott kevésbé maradtak fönt, és kevésbé ennyire domináns a szerepük, mint nádasmentén. Ezért nádasmentes ékszerei a fajsúlyosak a könyvben, de megemlítésre kerülnek a másik két altájegységnek az ékszerei is.
Szerintem azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a főkötő csipke, mint ékszer, pontosan mit akar.
Igen, a főkötő csipke ez egy asszonyi dísz, az asszonyi státusznak a jelölője. A főkötő csipkét azt a főkötővel együtt, illetve az egész felkontyoló viselettel együtt kapja az anyósától a menyecske, az esküvő éjszakáján kontyolják föl éjfélkor. Ez egy rituális darab, ugyanúgy, mint a főkötő, illetve az a ruha, amit legelőször visel, hiszen ezzel a ruhával, illetve ezekkel az ékszerekkel fogadja be a férfi családja a nőt, a saját családjába gyakorlatilag. Érdekes, ami magyar nyelvünk, és Kalotaszegen úgy mondják, hogy férhez jön a menyecske, ugyanis mindig a nő az a férfi családjába költözik be. És ez azt jelenti, hogy sok esetben falut is vált, ugye, mert hogyha egy másik faluból veszik feleségül a hölgyet, akkor a saját viseletét ugyan elviszi, de illik a saját falujába, tehát ahová költözik a férfi falujának a jellegzetességeit viselni már asszonyként. Egy darabig ugye a falu az nem nézi rossz szemmel, hogyha a saját falujában lévő viseletet viseli, de az elképzelhető, hogy túl vagy esetleg szegényes lesz a beköltözött faluban. Így előbb-utóbb a megyecskének is lesz egy ilyen igénye, hogy új viseletek készüljenek számára. Viszont az anyós az a saját falujának a jellegzetes viseletét adja a megyecskének a felkontyoláshoz, és hát ekkor történik meg ez a rituális beöltöztetés gyakorlatilag.
Ami nekem a főkötő csipkével kapcsolatban érdekes volt, amikor először láttam, illetve beszéltél róla, hogy olyan ékszerről beszélünk, amit igazából csak az lát, aki adja, aki segít a felkontyolás szertartásánál, és aki viseli.
Ez így van. Amikor a felkontyolás megtörténik, akkor a menyecske fejét egy Dulandré nevű anyaggal, egy ilyen kontyoló fátyolnak nevezik ezt tulajdonképpen, egy tüllanyag, ami átlátszó, úgyhogy magán a szertartáson, illetve utána még tart az esküvő, addig látják, átsejlik valamelyest a főkötő csipke, illetve maga a főkötőnek a díszítménye is. Illetve az első vasárnap, amikor még a Dulandréba megy a mennyasszony, illetve az újasszony már a templomba, akkor még látják a falu lakók, de onnantól kezdve kendő takarja magát a csipkét. Ez nagyon érdekes volt, amikor keresgéltem ezeket a mintákat is, a mintavariációkat, mikor már sokat szóra ugyanazt a mintát láttam egy-egy faluban, akkor megkérdeztem, hogy és nem tudják esetleg, hogy kinél van másféle minta, és akkor így csodálkozva rám néztek, széttették a kezüket, hát honnan tudnánk, nem látjuk. És igen, tehát hogy ezt bele se gondolunk gyöngyfűzőként, hiszen nekünk a minta az érdekes, hogy biztosan tudják, de nem tudják, tehát hogy nem ismerik egymásnak az ilyen rejtett ékszereit.
Igen, mert ahogy te oda mész, hogy gyűjtöd, neked megmutatják mind, de ugye nyilván ők csak a kis részt látják, ami kilóg a kendő alól. Picit a mintakincsről beszélünk, hogy mik azok a minták, amik előfordulnak, vannak-e leggyakoribbak, illetve hogy van-e olyan, hogy mondjuk egyik egy kicsit visszaköszön valamelyik másik falu viseletében is.
Érdekes, mert a viseleten használt mintákat ültetik át általában. És ez megfigyelhető volt még a gyöngyös időszak előtt, tehát az 1800-as évek végén a mintákat általában hímezték, ugye a viseletekre akkor még nem volt gyöngy, és ezeket a hímzett mintákat rakják át gyöngybe. Tehát, hogy újat nem találnak ki, vagy ha ki is találnak újat, akkor teljes egészében másat találnak ki. Tehát nem keverik a régi örökölt mintákat egy új technikával, vagy egy új mintakincsel. És hát ugye a legjellegzetesebbek ezek az ornamentikából átemelt díszek, tulipánok, rózsák, madarak, indák. Kalotaszegen nagyon gyakori a címer motívum, amit beleszőnek, belehímeznek a ruhákba, a főkötőcsipkékbe. És ami nagyon érdekes volt számomra ezeknél a főkötőcsipkéknél, ahogy gyűjtögettem a falvaknál, minden falunak más formájú a madara. Ezt megfigyeltem, és ez egy nagyon érdekes dolog. Teljesen más formájú a vistai madár, a mérai madár, vagy akár a bogártelki madár. Tehát, hogy más-más madarakat is használnak magába az ékszerbe, illetve a ruhám díszítményként.
Úgyhogy beszélgetünk ezekről a mintákról, amiket felgyűjtöttél, de ezeket te modern ékszerek, illetve modern viseleti darabok formájában is feldolgoztad.
Igen, én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ha azt nézzük meg a mai világunkban, hogy ki visel viseletet, a táncosok. És ők is egy egyszerűsített viseletet használnak a színpadon, hiszen a falvakban is így volt, hogy aki táncolásra használta a viseletet, az egyszerűbb viseletet öltött magára, mint a nagyünnepi viselet. Tehát magának a nagyünnepi viseletnek nagyon kevés szerepe lehet, nagyon kevés helyen tud megjelenni. És azt gondolom, hogy ezek a minták sokkal értékesebbek annál, mint hogy fiókban tároljuk őket, vagy könyvekben felelhető legyen, és senki ne foglalkozzon vele. Viszont én jobban szeretem ezt a tájegységet annál, mint hogy ne mutassam meg magamon ezeket az ékszereket, és ezért gondoltam, hogy megpróbálok valahogy a mai világba becsempészni olyan mintákat, amivel Kalotaszeg hitelességét, Kalotaszeg mintakincsét én meg tudom mutatni a nagyvilágnak. És én azt gondolom, hogy elég jól is sikerült ezekkel az ékszerekkel, mert amikor rajtam van, és én elég gyakran viselem ezeket az ékszereket, nagyon sokan megkérdezik, hogy honnan származik, hogy készítettem, hogy gyűjtöttem, és akkor elő tud kerülni a hétköznapi beszélgetésekbe Kalotaszeg. El tudom mondani, hogy mekkora kincs, mekkora értéke számunkra, hogy ez létezik, és hogy mindenkinek ajánlom, hogy menjen ki, és tapasztalja meg saját szemével ezt a világot.
A nyáron kiállításod is nyílt itt Miskolcon a József Attila könyvtárban.
Igen, ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek, hiszen szoktam mondani, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Úgyhogy ez mindig nagy öröm, amikor a helyi emberek elismerik, vagy a helyi lakosok felfedezik ezeket a kincseket, mintákat, munkát gyakorlatilag. És hát ez már a második volt idén, ugyanis Görömbölyön is volt tavasszal egy kiállításom, ami még nagyobb öröm volt számomra, hiszen az meg közvetlenül a lakókörnyezetem, ahol be tudtam mutatni ezt a munkát. Két különböző kiállítás volt. Először is beszéljünk a Görömbölyről egy pár mondatot. Az azért volt számomra kedves, mert az egy viszonylag nagy kiállító tér volt, és nagyon sok mindent kellett vinnem, úgyhogy egy kicsit kihívásnak is éreztem, hogy hogyan tudom úgy berendezni, hogy a látogatók számára élvezhető legyen, ne legyen túl zsúfolt, de azért meg tudja mutatni azt a teljes munkásságot, amit gyakorlatilag 30 év óta végzek. Oda vittem a viseleteimet, a modern viseleteimet, vittem a kalotaszegi ékszereimet, és vittem a modern ékszereimet is, tehát hogy ez egy teljes körű kiállítás volt. És hát úgy láttam, hogy a látogatók nagy része rácsodálkozott, hogy mekkora mennyiségű mintakincs van az, amivel mi tudunk dolgozni, és akkor elmondhatom, hogy az én archívumommal vagy saját munkáim között még nincs meg minden. Tehát például a sárközi ékszerek változatossága olyan hatalmas, hogy körülbelül a fele lehet meg nekem elkészítve azokból, ami létezik, vagy létezhet. És akkor még nem beszéltünk az egyéni variációkról, tehát hogy ez egy akkora lehetőség, és akkora változékonyság vagy változatosságot tud biztosítani az alkotó számára, hogy tehát egy életmunkásság a kevés,
egy
hogy mindent.
Így van.
És ugyanezt gondolom Kalotaszegről is. Az a mintakincs annyiféle módon feldolgozható, akár színvilágban, akár újraalkotásban, hogy nem kell két egyformát készíteni, mert fölösleges, mert mindenkinek annyira sokrétű a látásmódja, hogy az egyedi darabokból is mindig új készül. A József Attila könyvtár kiállítása pedig egy picike kiállítás volt, hiszen ott kicsi volt a hely, kevés vitrin volt, ami pedig azért volt számomra nagyon kedves, mert a kedvenc darabjaimat vittem el. Tehát, hogy ez megint egy másik érzés volt, hogy azokat a darabjakat vihetem, amit én döntök el, hogy mit mutatok meg magamból, mely ékszerek kerülnek kiállításra, és hát elsősorban kalotaszegi ékszereket vittem, de azért sárközből is egy picit, egy vitrin teljes egészében sárközből rendeztem be, de a többség az kalotaszeg volt, mert hát azért most már így az utóbbi pár évben annyira mindennapjaimmal vált ez a kalotaszegi ékszer, illetve a gyöngydíszítmény, hogy gyakorlatilag nem tudok ettől elvonatkoztatni.
Nem olyan régen megkaptad a Király Zsiga díjat is, és az idén pedig állami elismerésben is részesültél.
Tavalyi évben kaptam a Király Zsiga díjat, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a saját díja. Ez egy életműdíj tulajdonképpen. Kétféle dologért szoktak Király Zsiga díjat adni. Az egyik a munkássága az embernek, a másik pedig a közösségben való szereplése, illetve a közösség alkotó tevékenysége. Én azt gondolom, hogy mind a kettő benne lehet, hiszen méltatásban megemlítették a gyöngyfűző kis csoportomat, amit már évek óta vezetek, és hogy azt látom a lányok munkáján, hogy az elmúlt évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül mindenki, és hogy ez nagyon gyümölcsöző együttműködés, akár az én részemről is, akár az ő részükről is. Úgyhogy én nagyon szeretek tanítani érdeklődő diákokat, úgymond. Érdekes ezt a szót használni, de azért ez egy kicsit más, mint az oktatási rendszerben. Az állami kitüntetés pedig idén augusztus 16-án kaptuk meg a 20. alkalmából. A Magyar Bronz Érdemkeresztet kaptam meg. Ott pedig az oklevélben kiemelten az erdélyi gyűjtésemre volt kihegyezve maga a méltatás, és az pedig ezért a gyűjtő munkáért, illetve magáért a kiadvány megjelenéséért kaptam.
Gratulálunk hozzám is, és végezetül azt szeretném még kérdezni tőled, hogy milyen terveid vannak?
Hát folytatódik a könyv. Még egy pár héttel ezelőtt nem volt biztos, hogy lesz anyagi forrás a következő részeknek a kiadására, de pont a héten kaptam meg a jó hírt, hogy fogok kapni dotációt a második könyvnek a kiadására, és egy olyan helyről, ahonnan nem is vártam. Tehát ugye mindig a szakmából várja az ember a támogatást, de ezt teljesen más vonalon kaptam meg. Nekem van egy civil munkahelyem, aminek semmi köze a művészetekhez, és semmi köze az ékszerekhez. Viszont vannak olyan beszállítóink, akik szívesen támogatják ezt a civil tevékenységet, úgymond, és nagyon nagy öröm számomra, hogy elismerik a munkámat, és fontosnak tartják ezt az értékőrzést ők is.
Elerülöd-e, hogy kalotaszegnek melyik ékszerét fogja majd felölelni ez a könyv, vagy maradjon még egyenlőre titok?
Persze, ez a pártákról fog szólni. Úgy gondoltam, hogy mind az öt könyv ez hasonló szerkezetű lesz, mint ahogy a főkötő csipkékkel elkezdtem, de már most rájöttem, hogy nem fogom tudni ugyanabban a szerkezetben megírni, hiszen a főkötő csipkék ugye nádasmente ékszereitől elég fel nagy részt, azonban a párták az alszeg, felszeg és nádas mentén egyaránt jellemzőek voltak. Tehát, hogy itt muszáj szétszedni résztájegységekre, akár a díszítmény miatt, illetve egy-két helyen muszáj lesz konkrétan falut is megemlíteni, illetve a falunak a díszítményét is leírni részletesen, hiszen jellemzően meg tudjuk mondani, hogy mely díszítmény melyik falura jellemző. Viszont vannak olyan tájegységek, ahol ilyen különbségeket nem tudunk tenni a falvak között, úgyhogy ott pedig a nagy tájegységnek a jellemző díszítményeit fogom leírni.
Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, megismételtük 2023-ban készített műsorunkat, melyben Kis Gabriella gyöngyfűző népi iparművésszel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícéumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Alig pár hónapja nyerte el az Aranypálva nagydíjat, 2025. október 11-én pedig szintén elismerték tehetségét és munkáját az Egyetem Énekzene és Történelem Osztatlan Tanárképzés szakos harmadéves hallgatójának. Bodnár Cecília Dabason a Kóta által szervezett énekversenyen Olsvai díjat kapott. Ennek kapcsán beszélgettünk vele a népzene szeretetéről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícéumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Zombola Pétert az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zenei intézetének egyetemi tanárát választotta a 2026-os év zeneszerzőjének az International Classical Music Awards nemzetközi zsűrije. Első alkalommal részesült magyar alkotó a Composer of the Year díjban. Zombola Péter zeneszerzőként és egyetemi tanárként egyaránt aktív Európában és az Egyesült Államokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán és az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanít. Alkotói életművének középpontjában nagyszabású zenekari és vokális művek állnak. Zeneszerzői stílusát a minimalizmus és a neobarokk gondolkodásmód ötvözete jellemzi. Munkásságát számos rangos szakmai elismeréssel jutalmazták, többek között Erkel Ferenc díjjal, Bartók Pásztori díjjal, valamint Artisius díjjal. 77 fő vette át tanúsítványát a Senior Akadémia őszi félévének zárásaként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában tartott ünnepségen. A kurzusok célja megszólítani és hasznos tudással felruházni a szépkorúakat, segítve az élethosszig tartó tanulást, valamint hogy megakadályozza az elmagányosodást és támogassa az időskori aktivitást. A Senior Akadémia kurzusai fél évente heti rendszerességgel 10-12 alkalommal kerültek megtartásra. A szervezők mindenfél évben hirdetnek kurzusokat a hitélet, a számítógép használat, a borkultúra, a teremtésvédelem, valamint az egészség megőrzés témakörökhöz kapcsolódva. Az idei fél évben az érdeklődők a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyakorlatban, a bioetikai kérdések, a szenior mozgásprogramok aktivitás időskorban és a klímaváltozás, hatások, válaszadás kurzusok közül választhattak. Az eseményen résztvevő 77 fő 88 tanúsítványt vett át, hiszen voltak, akik a fél év során 2 vagy 3 kurzust is teljesítettek. A tavaszi fél évben ismét készülnek a szervezők kurzusokkal a szépkorúak számára. Januárban is nyílt napra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely ez alkalommal is nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen közel 800 továbbtanulás előtt álló diák és kísérőik látogattak el intézményünkbe. Az esemény célja az volt, hogy átfogó és hiteles képet adjunk képzési kínálatunkról, a felvételi eljárás menetéről, az egyetemi mindennapokról, valamint az EKE közösségéről. Az esemény kezdetén dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, egyetemünk rektora köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, egyetemünk nem csak szaktudást ad, hanem irányt is mutat és felkészíti a hallgatókat a gyorsan változó világra. Bukta Péter, az Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztályának vezetője részletes tájékoztatást adott a 2026-os felvételi eljárásról, a pontszámításról, illetve hasznos tudnivalókat és határidőket osztott meg a felvételizőkkel. Bíró Balázs, egyetemünk karrier és pályatervezési irodájának vezetője beszámolt a nyílt nap programjairól, az intézményi pontokról és az ösztöndíjakról is. A program során részletes tájékoztatást nyújtottunk az egyes karokról és szakokról, valamint segítséget adtunk a jelentkezéssel és pontszámítással kapcsolatos kérdésekben. Az általános információs előadásokat szaktájékoztatók egészítették ki, ahol oktatóink és hallgatóink személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit. A nyílt nap során a vendégeket Varró Bernadett, a kampusz megbízott főigazgatója köszöntötte, aki kiemelte a kampusz fókuszában álló szakjait, melyek elvégzését követően lehetőségük lesz a végzett hallgatóknak emberekkel, valamint gyerekekkel foglalkozni. Emellett elmondta, az intézmény másik lába az informatika, amely a most kialakuló fejlődő iparákba biztos alapokat nyújt. Majorné Csikós Márta, az oktatási igazgatóság csoportvezetője tartott előadást, melyben fontos felvételi információk, valamint határidők hangzottak el. Ezt követően szaktájékoztatókon vehettek részt az érdeklődők, ahol lehetőség volt egyetemünk oktatóitól információkat megtudni, valamint hallgatóink is megoszthatták tapasztalataikat és válaszolhattak az érdeklődők kérdéseire. Az intézmény, amely egy családias légkört nyújt minden hallgató számára, ezen az eseményen is megmutatta az érdeklődőknek azt, hogy közvetlen környezetben személyesen tapasztalhassák meg a már sokszor említett Eszterházi érzést. 2026. szeptemberétől új, angol nyelvű mesterséges intelligencia informatikus mesterképzés indul egyetemünkön, amely mérföldkőnek számít az intézmény képzési kínálatában. A szak első alkalommal válik elérhetővé hazánkban, válaszul a technológiai fejlődés és a munkaerőpiac egyre növekvő igényeire. A képzés nappali tagozaton indul állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, és átfogó, gyakorlatorientált tudást is kínál a mesterséges intelligencia legfontosabb területein. A szak elsősorban azoknak szól, akik már rendelkeznek informatikai alapképzettséggel, és szeretnék tudásukat egy gyorsan fejlődő, kiemelten keresett területen tovább mélyíteni. A képzésre gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus alapszakon végzett hallgatók jelentkezését várjuk. Az új mesterképzés kiváló lehetőséget kínál mindazok számára, akik nemzetközi szinten is versenyképes tudást szeretnének szerezni, és aktívan alakítanák a digitális jövőt. Az érdeklődők számára a jelentkezés január 31-től válik elérhetővé a felvi.hu oldalon. A jelentkezési határidő 2026. február 15. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ismét meghirdette az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem anglisztika és amerikanisztika tanszéke és az idegennyelvi képző és szolgáltató központ prezentációs versenyét középiskolások számára, a Tell Your Story-t. A népszerű kétfordulós versenyre 2026. március 6-án negyedik alkalommal kerül sor a líceumban. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most pedig következzenek az egyetem sporthírei. Győzelemmel kezdtük a 2026-os évet, az NB1 B13. Fordulójában idegenben egy végleteki kiélezett rangadón szereztünk 2 pontot a Komárom VSE otthonában. A sikerrel tovább nyújtottuk veretlen bajnoki sorozatunkat, és újabb fontos lépést tettünk céljaink felé. A nehézségek sem kerültek el minket, hiszen Tóth Lea sérülése után egyik vezérünket is elvesztettük Hadnagy Fanni személyében. A pihenő után rögtön egy nagyobb rivális otthonába utaztak a lányok, ahol bizony senkinek sem volt egyszerű dolga. Az első percekben kerestük a ritmust, közben a hazaiak gyorsan több gólos előnyt alakítottak ki. A kezdeti nehézségekhez korai kilátások is társultak, de csapatként reagáltunk a helyzetre, rendeztük a védekezésünket, türelmesebbé váltunk a támadásban, és fokozatosan visszajöttünk a mérkőzésbe. A találkozó a folytatásban igazi rangadóvá vált. Fejfej mellett haladt a két együttes, a vezetés többször gazdát cserélt, egyik csapat sem tudott tartósan előrelépni. A második félidő hajrájában is nyílt állással érkeztünk, amikor a legnagyobb szükség volt a higgadtságra és a mentális erőre. Az elmúlt 13 forduló megmutatta, hogy a véghajrában rendkívül élesek és sikeresek tudunk lenni. Egyénileg is akadtak kiemelkedő teljesítmények. Zsikó Zsanett 7 találattal járult hozzá a sikerhez, még Alexandra Zarak fontos védekezéssel segítette csapatunkat a hajrában. Ugyanakkor ez a mérkőzés azt is bizonyította, hogy az Eszterházi SC ereje az egységben és a közös küzdésben rejlik. Olvasható az Eszterházi SC hivatalos oldalán. A Pécs elleni találkozó felkészülése zaklatott volt, hiszen betegségek és súlyos sérülés is hátráltatta a lányokat. Tényleg nehéz időszak volt a női kézilabda csapatunknak, hiszen Tóth Lea és Hadnagy Fanni után egy újabb fontos játékos szenvedett súlyos sérülést. Így kezdődött a 2026-os esztendő első hazai bajnoki találkozója, ahol az első félidőben érezhetően kereste magát a csapat. Ennek eredménye egy pécsi előny volt a szünetben, ahol 10 perc állt rendelkezésre, hogy rendezze a sorait Kocsis Csaba vezetőedző. Ezt követően még nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, egy csapatként közbe tartotta innen a pontokat. Ki kell emelni, hogy újra megmutatták a lányok, hogy ez a kohézió és az egymásért való küzdelem, ami itt van, az páratlan. Egyéni szinten is két extrát ki kell emelnünk. Zsikó Zsanett és Orel Bettina is 10-10 gólt vállalt magára, igazi vezérek voltak a pályán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Nyiradonyi zöldedőbe születtem, anyám se volt mégis főnevelő.
Bodnár Cecília az egyetem énekzene és történelem osztatlan tanárképzés szakos harmadéves hallgatója alig pár hónapja nyerte el az Aranypálva nagy díjat a 30. EGRI népzenei gálán. Október 11-én ismét elismerték tehetségét és munkáját Dabason, ahol Olsvai díjat kapott. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon gratulálok az elismerésedhez.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a gratulációt.
Ugye a beszélgetésünk apropóját az első díjad adta volna, a Nagy Aranypálva díjad, viszont ugye közben nyertél még egyet. Innen adódik a kérdés, hogy mióta kezdtél el énekelni, mióta foglalkoztat ezt téged?
Igazából én már kisgyermekkorom óta éneklek. Rendszeresen általános iskolába kezdtem el vele foglalkozni, és nagyon hálás vagyok az akkori tanárnőimnek, hogy bevezettek a népdal világába. És ahogy ide kerültem az egyet, vagyis hát előtte még ugye a gimnáziumba is énektagozaton végeztem, nagyon hálás vagyok Puskás Bernadett tanárnőnek, hogy úgy szintén folytatta velem a népdali világot, és számos versenyen részt vettünk együtt, úgyhogy köszönöm neki a megtisztelő bizalmat. És hát itt az egyetemen Szabó Viola tanárnővel folytattam a népdal világát, és így kerültem így ő általa a Kóta versenybe, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon sok jó embert ismertem meg, és az a bizalom, amit tanárnőtől is kapok minden egyes verseny alkalmával, az leírhatatlan érzés számomra.
Ha már ilyen fiatalon elkezdtél énekelni, akkor úgy adódik a kérdés, hogy a családodban volt esetleg, aki ilyennel foglalkozott, vagy akinek így nagyon fontos volt így a hagyományőrzés, illetve az éneklés?
Az az igazság, hogy a családomban nem. A szüleim, apukám terén volt egy kisebb zenei háttér, viszont anyukám terén így nem igazán. Szóval én úgy gondolom, hogy ez Isten áldása, hogy én ezt a tehetséget kaptam, és hogy én ezzel tudok élni itt a mai világban.
Itt már említettük a Kóta versenyeit. Előtte voltál már valamilyen énekhez kapcsolódó versenyen?
Persze, számos énekversenyen részt vettem. Ami így rögtön eszembe jut, az gimnáziumban volt a Tisztán innen Dunántúl énekverseny. Az számomra nagyon emlékezetes volt. Aztán ugye így becsöppentem a Kótába, és ennek nagyon hálás vagyok.
Egyébként szoktál még izgulni versenyek előtt, vagy már ez annyira megszokottá vált számodra, hogy már így szinte rutin?
Én úgy gondolom, hogy egy természetes, kismértékű izgulás mindenkiben van. De régen nagyon-nagyon izgulós voltam, tehát minden versenyem előtt tényleg remegő kezekkel mentem fel, és a hangomon is hallatszott, hogy izgulok. Viszont most én úgy érzem, hogy mikor kiállok a színpadra, akkor én azt szeretném átadni, amit tényleg én szeretetet érzek a népdal iránt. És úgy vettem észre, hogy ez a közönség is érzi. Amikor én kiállok, akkor felszabadultan érzem magam, és csak szeretném azt átadni a közönségnek, ami bennem van.
Az Aranypálva nagydíj egy magyar népzenei elismerés, amelyet a Kóta, vagyis a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége ad át kiemelkedő népzenei együtteseknek és szólistáknak. Arra lennék most itt kíváncsi, hogy te együttesben vagy szólóban léptél fel.
Én mindig szólóban léptem fel.
És ez miért alakult ki így egyébként?
Hát igazából ugye én kórusban is éneklek, itt az egyetemen is, illetve a gimnáziumban is énekeltem, már most, ha így visszafele mentem, akkor általános iskolában is, viszont így legtöbbször énekversenyeken mindig szólóban indultam. És számomra ez így megmaradt. És úgy érzem, hogy én így tudok a legjobban kiteljesülni, hogyha egyedül kiállok, és azt, amit megtanultam, ezt így át tudom adni. Szóval ez így hagyomány maradt.
És ezen a versenyen milyen dallal léptél fel egyébként?
Hát ezen a versenyen nyíradonyi népdallal léptem fel, amit Szabó Viola tanárnővel állítottunk össze. Nekem nagyon tetszett maga az összeállítás folyamata is, tanárnővel mindig összeültünk, elpróbáltuk, mindig bíztatott, ezt nagyon kiemelem, szóval ezt minden egyes verseny alkalmával én magammal vittem. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a nyíradonyi népdal vonal, ez nagyon közel áll hozzám. És ez onnan is ered szerintem, hogy amúgy én Szabolcs megyében születtem, és szerintem ez azért így közel áll egymáshoz.
Most annak, aki nem ismeri ezeket a népdalokat, így mit mondanál el róluk, mi jellemző rájuk?
Hát, amit éppenséggel én énekeltem, a nyíradonyi, igazából ez egy fájdalom, amit kifejez az elején, idézem, beteg a szeretőm, az ágyban fekszik, szóval így ez a fájdalom, amit így a szerelme iránt érez. Aztán ugye ezen a népdalon belül ugye említi, hogy nyíradonyi zöld erdőben születtem, szóval így ahonnan jöttem, szerelem, ez a tipikus, ami a népdalokban megfigyelhető.
És milyen élmény volt átvenni a díjat?
Hát, ez egy leírhatatlan érzés amúgy, tehát, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ideig eljutottam, és úgy gondolom, hogy ilyen fiatalon, ilyen szép díjban részesülni, ez egy nagyon nagy dolog. És amikor kimondta Birinyi József zsűri elnök a nevemet, hát én csak mosolyogni tudtam. És azt éreztem, hogy nagyon hálás vagyok, hogy én ezt átvehetem, hálás vagyok, akik ezen az úton végig támogattak engem, és köszönöm az Istennek, hogy ilyen áldást adott nekem, hogy ilyen tehetséget adott nekem.
Te most harmadéves vagy, pontosan mennyi idős vagy?
Én 21 éves vagyok.
21, úristen, még tőlem is fiatalabb. Nagyon-nagyon durva.
Igen.
És tényleg hatalmas elismerés egy ilyenben részesülni. Vannak Igen. egyébként ilyen célkitűzéseid, amilyen díjakban még szeretnél részesülni, vagy amit mindenképpen el szeretnél érni?
Mindenféleképpen van. Nekem az egyik nagy álmom a Felszállott apáva című műsorba majd jelentkezni, amiről most sajnos lemaradtam, mert május 19-ig lehetett jelentkezni, de úgy gondolom, hogy minden okkal történik. Szóval figyelni fogom a határidőkiírás mindenféleképpen, és szeretnék felkészülni rá pontosan, és tényleg, hogy ott is meg tudjam mutatni a tehetségemet.
Akkor úgy látom, hogy ez a népzenei vonal, ami téged leginkább megfogott. Egyébként a hagyományőrzésnek más formáit is űzöd, vagy ehhez hogy állsz?
Hát igazából csak a népdal éneklés, amit én hordozok magammal. Nagyon szerettem volna régen néptáncolni, sajnos ez nem jött össze, viszont én úgy gondolom, hogy én ezt szeretném mindig is továbbvinni, a népdal éneklést.
És akkor térjünk egy kicsit a Dabason szervezett, szintén Kóta által szervezett énekversenyen, ahol Olsvai díj elismerésben részesültél, ami a célid is volt. Hogyan készültél fel erre a versenyre, és mit adtál elő?
Hát ott nyíradonyi népdalcsokorral indultam, úgy szintén. Készültem, tehát nem azt mondom, hogy minden nap, mert úgy éreztem, hogy már én ebben a népdalcsokorban olyan biztos vagyok, hogyha még álmomból felkeltenek, én akkor is el tudom az adott hangról pontosan elénekelni, szóval, de azért kemény munka van mögötte, az indulástól, ahhoz, hogy elérjek adáig, hogy tényleg bármikor el tudom énekelni, és dolgoztam azért vele az elején, de úgy érzem, hogy most már úgy kialakult, hogy bármikor el tudom énekelni.
Itt már említettél egy kifejezett népdal csokrot, viszont ezen kívül vannak még olyan különböző tájak népdalai, amik úgy megfognak téged?
Igen, engem a moldvai népdalcsokrok nagyon megfognak, és nagyon szeretnék foglalkozni vele, amit már tanárnőnek is jeleztem, hogy szeretnék majd egy ilyen összeállítást. Nekem nagyon-nagyon tetszenek a díszítések, és maga az előadásmód is. Úgyhogy most szeretnék abba a tájegységbe is belelátni, megtanulni onnan népdalokat, és utána, ami a fülemet így vonza, vagy megragadja, akkor abban a műfajban.
Igen, arra a térségre egyébként egy ilyen tájszólás is jellemző, Igen. ha jól tudom, akkor ez a zenékben is megjelenik abszolút.
Igen, mindenféleképpen, persze.
És mondjuk ez mekkora kihívás neked?
Számomra nem nagy kihívás. Én nagyon sokat szoktam népdalcsokrokat hallgatni, illetve népdalokat is magában, és nekem nagyon hamar megragadnak. Én nagyon könnyen tanulom. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy úgy gondolom, hogy számomra ez egyáltalán nem nagy kihívás.
Jó ezt hallani egyébként. ennél is megkérdezem, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a díjat, és milyen érzés volt az, hogy ilyen rövid időn belül egy újabb rangos elismerést tudhattál magadénak.
Számomra ugye ez volt a Kóta Aranypálva nagy díj után, ugye az Olsvai Imre díj, amit el szerettem volna nyerni. Én teljes nyugalommal érkeztem meg a versenyhelyszínére. Nagyon örültem, hogy ott lehetek, nagyon jó volt a színvonal is, úgyhogy ez is hozzájárult, illetve én nagyon-nagyon boldog voltam abban a pillanatban, és számítottam rá egy kicsit, hogy el fogom nyerni ezt a díjat, de nem volt olyan nagy mértékben meg bennem ez, és hát amikor idézem, kimondták azt, hogy Bodnár Cecília Olsvai Imre díjban részesül, hát én nagyon-nagyon boldog voltam. Édesanyukám volt ott jelen velem, és hát szó szerint már így ugrándozva jöttem vissza, hogy sikerült, és elértem ezt is. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam.
Te ugye tanárszakon vagy most itt jelenleg az egyetemen. Hogy érzed egyébként így később a hivatásodba, hogyan tudod ezeket majd beépíteni?
Én mindenféleképpen a népdalt, én úgy tudom, hát ugye ez az órákban is megjelennek. Szóval a népdal tanulás, népdalok hallgatása, de mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy élni kell azzal a lehetőséggel, hogyha van versenykiírás. És próbáljuk meg, és menjünk, és gyarapítjuk, és biztassuk a gyerekeket arra, hogy igen, erre van lehetőségünk, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy a néphagyomány, ezt tovább tudjuk vinni, és tudjuk őrizni ezeket a csodás hagyományokat.
Azért, hogyha ilyen idősekkel beszélgetek mondjuk zenéről, akkor sokszor egészen más műfajokkal jelentkeznek, akár tehetségkutatókba, akár hallgatnak vagy énekelnek ilyeneket. Neked hogy kezdődött a népzene szeretete? Hogyan jutott el ez hozzád?
Hát én kiskoromban is nagyon sok, a családból is ugye hallgattam a népdalokat, tehát ez nekem onnan is ered, de az általános iskolában ott kezdődött minden amúgy. Tehát, hogy tanárnőik által annyira megszerettették velem ezt a műfajt, és amikor elkezdődött a versenyek sorozata, akkor viszont teljesen úgy éreztem, hogy én ebben a műfajban tudok kiteljesedni. Úgyhogy szerintem ez így kiskoromtól kezdve bennem van.
Akkor gondolom ez hozzájárult ahhoz is, hogy tanári pályára lépjél.
Igen, igen, mindenféleképpen.
Még így a beszélgetés végére arra lennék kíváncsi, hogy mit jelent számodra az Eszterházi érzés. Itt már harmadéves vagy, ezért már töltöttél bőven itt az egyetemen egy jó pár évet, illetve mondhatod, hogy tanáraiddal is nagyon közeli kapcsolatot ápolsz. Mit jelent számodra ez?
Számomra nagyon nagy dolog, hogy én az Eszterházira felvételt nyertem. Nekem ez egy nagyon nagy álom volt, ami 2023-ban bevalósult, és elkezdtem a tanulmányaimat itt Egerben. És nekem ez egy nagyon-nagyon boldog érzés, hogy én itt lehetek, és nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, akik itt tanítanak, és nagyon hálás vagyok annak a közösségnek, akivel itt nagyon szoros kapcsolatunk alakult ki, így az éneken is, illetve ugye a történelem részen is. Nagyon, nagyon nagy dolog Eszterházisnak lenni, én úgy gondolom, és nagyon, nagyon nagy boldogsággal tölt el engem, hogy itt lehetek ebben a csodás városban.
És ha már így itt vagy, és egy hangpodcastről beszélünk, akkor arra szeretnélek kérni, hogy akkor ebből a népdalcsokorból, akár amelyiket előadtad, vagy amelyik úgy nagyon közel áll a szívedhez, akkor ezt előadnád nekünk.
Persze, nagyon köszönöm.
Nyirad, nyizüldádőbe születtem, anyám se volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem föl, mint erdőben a virág, árva vagyok, nem süt rám a napsugár.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!